Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről.
Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németország vagy Londonba. Nem vándorolnak ki.
El lehet menni Magyarországon. Még lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.
Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak.
Mert ha kedd és második kedd, akkor ismét Árnyék, és itt vagyunk, itt van velünk Franciaországból.
Sziasztok, Derdák András vagyok, Valdi Guából.
Itt van velünk a mi producerünk Angliából.
Sziasztok, Pek Lista vagyok Portsmouthból. Inkább szerkesztő.
Jaj, jaj. És itt van velünk másodszorra Olaszországból.
Hello, Péter Figergely, Umbria.
És itt van velünk a mai főszereplünk sajnos, Jeruzsálemből.
Sziasztok, Pettikági vagyok Jeruzsálemből, Izraelből.
És ma egy nagyon speciális adásunk lesz. Az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy aktuálisak nem fogunk tudni lenni, hiszen ma vasárnap délután 4:06 van, és a kedves hallgatók, ugye a többség csak kedden fogja megkapni ezt a beszélgetést, de azt gondolom, hogy az aggodalom az még kedden is tartani fog. Úgyhogy én azt kérdezem, Ági, hogy az a háború, ami most kirobbant nálatok, hogy azt titeket hogy ért, ami hülye kérdésnek tűnik, de szerintem nem hülye kérdés. Tehát, hogy értesültetek róla elsőre?
Mi Jeruzsálemben lakunk, és miután most két gyerekünk a két párjával nálunk lakik, ezért pont az ellentéte van, mint a derdekéknál, tehát mi 70 négyzetméter terasszal együtt, abban lakunk most hatan, három pár, úgyhogy mi a Gergővel az erkélyen lakunk, úgyhogy elég hamar fölébredtünk arra, hogy bum, 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 és ez olyankor szokott lenni, amikor a ország közepét lövik, mert azt jól halljuk. És akkor, de akkor még, ugye itt nem volt légiriadó meg semmi, csak ezt hallottuk, és akkor ugye megnéztük, hogy mi a helyzet. Mert viszont az egyik gyerekünk az ott lakik a központhoz közel, úgyhogy nekünk így kezdődött, és aztán nagyon sok légiriadó volt Jeruzsálemben is, ami még sose fordult elő, tehát egyszer volt egy légiriadó, de lehetett látni, hogy marha messze van a dolog, ami miatt a riasztás van. És ilyenkor nem minket lőnek, hanem felénk lőnek igazából. Tehát Jeruzsálemben van az összes olyan szent hely, ami miatt nem fognak ide lőni soha, amitől mi nagyon pici távolságra lakunk, szóval ilyen szempontból egyáltalán nem vagyunk veszélyben. Nálunk van a Noénak a francia állampolgárságú barátnője, akinek semmi köze ez az egészhez, és látogatóba érkezett hozzánk, és ő rajta lehetett látni, hogy ez milyen külsősként. Tehát az elsőnél nagyon sírt, a másodiknál nagyon sírt, a harmadiknál nagyon sírt, a negyediknél nagyon sírt, és hogy halálfélelme van nyilván, és akkor a nyolcadiknál már nem sírt, csak hüppögött, de hogy nyilván aggódnak érte a szülei, a testvérei, a barátai, és nem tud hazamenni, mert nincsenek repülők. Szóval, hogy ez meg az, amit hát a családon belül, de mégis kívülről nézünk, meg hát persze nyilván kaptunk nagyon sok aggódó levelet, meg nem vagyunk közvetlenül érintettek, pont azt mondtam a adás előtti beszélgetésben a srácoknak, hanem közvetve vagyunk érintettek. Mindannyiunknak van barátja, vagy rokon, vagy nem tudom, aki vagy be van hívva katonának, vagy sorkatona, és oda van vezényelve valahova, vagy el van tűnve, nem tudnak róla, vagy már lehet tudni, hogy meghalt, vagy szóval, hogy és hát végtelen mennyiségű egyéni dráma jön, ilyen túszdrámák, ami felfoghatatlan, szóval, hogy ilyen soha nem történt még, hogy terroristák átjöjjenek Gázából, és behatoljanak településekre, ahol házról házra járva agyonlőjenek mindenkit, szóval, hogy vagy túlszulejtsenek, és
akartam is kérdezni,
Gázába.
Hogy azért ha olvasom az újságokat, akkor azt mindenhol megemlítik, hogy úgy tűnik, hogy ez meglepte az országot.
Teljesen.
Tehát, hogy
hát
az a legendás titkosszolgálat és az egyébként nagyon ütőképesnek tűnő hadsereget, mintha meglepte volna, hogy mit tudom én, néhány tucat vagy néhány száz elég rosszul felszerelt terrorista, vagy azt gondolom, hogy az izraeli hadsereghez képest rosszul felszerelt.
Nagyon-nagyon sok lőszerre jöttek. Jeepekkel, igen, és nagyon-nagyon el vannak látva, föl vannak szerelve, és tudják használni ezeket a fegyvereket, és közben, időközben közben rakétáznak folyamatosan, tehát nem az van, hogy ezek csak úgy átjöttek, hanem egyrészt rakétatámadás van, ami miatt eleve ugye tudod, hogy azon a részen hány másodpercet megy elérd az óvóhelyet, és ezek megjönnek, és szétlövik az óvóhelynek az árát, és mennek házról házra, és vagy rágyújtják a házat, ha nem tudnak bejutni, vagy szóval, hogy ilyen igazi, akkor mit tudom én, a kibuc ebédlőjébe fogva tartottak egy 24 órán keresztül, vagy 36 órán keresztül, nem tudom, 50 embert, szóval, hogy olyan elképzelhetetlen drámák, amit nem akarsz, szóval, hogy vagy fesztivál, amire
jó, figyelj, az a kérdésem, hogy történhetett, kívülről nézve tök érthetetlen, hogy történhet meg az, hogy egy ilyen országban, oké, de és akkor mi a magyarázat a tévéműsorban,
várjuk, hogy előkerüljenek a politikusaink, és mondjanak valamit, mert ugye most az van ráadásul, hogy halljuk, hogy emberek keresik a hozzátartozóikat a tévéiradón keresztül, mert nem sikerült még fölállítani egy olyan, a civileken kívül egy olyan központot, ami a civilek nyilván rögtön listákat cserélnek meg, mit tudom én, hogy cselekszenek, és az állami részről meg hiányoznak ezek a dolgok, és ilyen nem szokott lenni. Nem szokott lenni, hogy nem működik az az applikáció, ami a védelmi, tehát a civil védelmi applikáció. Szóval csomó olyan dolog történik, ami nem szokott lenni. Bibit egyszer láttuk, bejelentett, hogy háború van, meg aztán megmondta, hogy Gáza nem lesz olyan, mint amilyenek ismerjük. Hát ezek nem információk. Szóval, hogy most pár órával ezelőtt láttam a védelmi minisztert, aki megkérte az északon lakó határmenti települések lakóit, hogy menjenek el onnan, ahol laknak, máshova az ország közepe felé, amit szintén lőnek, szóval, hogy teljes a káosz, és ez a hamis biztonságérzet, amiben mi itt élünk, amiben hiszünk, amit eddig tapasztaltunk, ez a legrémisztőbb az egészben, hogy nincs információ, nincs az az élményed, hogy tudtak róla, megelőzték, mert egy csomószor van, hogy amit ti a hírekben úgy láttok, hogy bementek a menekültáborba, és ártatlan embereket megöltek, az itt úgy hangzik, hogy föltárták, hogy van valami készülődés, és akkor egy ilyen 15 fős bandát megpróbáltak letartóztatni, és ha nem sikerült letartóztatni, nyilván vannak áldozatok, de hogy olyankor van valami trigger, ami alapján elindulnak, nem csak úgy elmennek, mert kedvük van vadászni, szóval, hogy ez valami olyan, amit nem ismerünk, és nem is szeretném megismerni jobban, hanem muszáj.
És ez mennyire vezethető vissza arra, hogy most egy kicsit azért szétzilálódott az izraeli társadalom? Tehát, hogy...
Nem kicsit, nagyon. Nagyon, és lehetne annak örülni, hogy most majd biztos akkor összejön, mert azért ilyen helyzetben... Hát most nem akarok senkit untatni, aki követi, az azért unja, akit meg nem érdekel, és nem követte, az meg azért unja, de hogy itt egy olyan... erős mítoszokra épülő, társadalmi mítoszokra épülő kohézió van a lakosságban, ami most kezd így megrepedezni, és hogy nyilván ebben nem gondolom, hogy csak a mostani kormány van benne, mert az előző is, meg az az előtt is, meg az az előtt is, meg az az előtt is benne van. Tehát ez a történelem, ahogy haladunk előre az időbe, az a mítosz, hogy a katona, meg a nem tudom, hát egy mostani 20 éves, az nem pont ugyanúgy megy katonának, mint 50 évvel ezelőtt az akkori 20 éves. Tehát, hogy ezek változnak, ezek a dolgok, ahogy a mezőgazdaságba vetett hit és bizalom is, ugye nyilván régen nem a vietnámi vendégmunkások locsolták, nem tudom, paradicsomon. Szóval, hogy ezek a dolgok megváltoznak, ez a társadalom is fejlődik, és a kőkorszakból eljutottunk a legmodernebb fejlettségre, azt lehet mondani, és közben 70 éves az állam, és nyilván egy csomó olyan dolog változik a társadalomban, ami ilyenkor kidomborodik, hogy tényleg változik, és nagyon megtöredezett viszont ennek a kormánynak, tehát ez egy nagyon éles küzdelem volt a jobb és baloldal között a mostani kormánynak a megválasztása, szóval itt sokszor van ez a 59-61, de most ez nagyon hosszan, tehát ötödik kormányunk két év alatt, és na, szóval nagyon töredezett állapot volt a társadalom, nyilván ez is egy ok, de nem hiszem, hogy ettől mondjuk a titkosszolgálat nem működik, de mondjuk az egy ilyen hír volt rendszeresen, hogy a hadügyminiszter beszélni szeretne a miniszterelnökkel, és nem kap erre lehetőséget, vagy azt mondja, hogy veszély van, és azt mondják neki, hogy nincs veszély. Tehát, hogy meg mit tudom én, ilyen most már ezek jelentőséggel bírnak ezek a félmondatok a híradóból 3 hónappal ezelőttről, szóval ilyenek vannak. de hogy ami tényleg a legdöbbenetesebb az, hogy olyan egyéni drámák zajlanak az országban tőlünk, amely 50-60 kilométerre, ami nem, szóval, hogy nem normális dolog, hát bárkinél zajlana nálatok, akkor sajnálkozva figyelnénk mi is többiek, szóval nem lehet elképzelni, erre nem lehet fölkészülni.
Többieket én közben biztatom arra, hogy kérdezzetek bátran, mert...
Én nagyon szeretnék Ágitól kérdezni, hogy számodra mi a legvalószínűbb forgatókönyv, tehát hogy ment itt a dolgoknak a láncolata, az okokozat, tehát hogy hol maradtak el információk, hol nem szerezték be, miért, tehát hogy emögött ez az egész politikai felfordulás, valami az utóbbi ilyen 2-3 évben ugye fölborította Izraelt, vagy hogy, szóval ezt hogy kell ezt értelmezni, hogy tényleg minden imidzsével és minden beszerezhető információval, amivel az ember Izraelről rendelkezik, ellentmond ez, ami most történt. Tehát ez egy teljesen váratlan forgatókönyv volt, hétköznapi mozinéző, vagy ilyen Netflix nézőként, ugye kedvenc sorozatom a Fauda, imádom Doront és csapatát, szívem, lelkem velük
izzik. Pedig hibát halmoznak.
Pedig hibát hibára, szóval, hogy csak egy ilyen egyszerű, és tényleg, tehát az izraeli filmipar is csodálatosan ontja ezt az imást. Szóval, hogy mi van itt?
Nem csak a filmipar, hát ez a megélésünk nekünk is. Tehát nekünk az a megélésünk, hogy van polgári védelem, ami nem tudom, hogy nálatok van-e, vagy tudsz-e róla, hogy hol van a legközelebbi óvóhely, vagy
szóval, hogy mi a... Itt 750-es testület van, igen.
De hogy nagyon élő viszony van a civil lakosság és a polgári védelem között. Tehát az izraeli honvédségnek, meg az országnak az elsőleges top izéje az, hogy agendája megvédeni a civileket, és ez... Tehát amikor elrabolnak egy katonát, az borzasztó, most egyébként katonákat is nyilván elraboltak, de az, hogy civileket elrabolnak és átvisznek Gázába, erre nincs válasz. És akkor ugye ugyanezeket a kérdéseket, amiket most föltettél, ezeket teszik föl az emberek egymásnak, maguknak, a híradónak, minden, és nem érkezik rá reális választ. Tehát az olyan könnyű lenne azt mondani, hogy igen, mert ez egy szar kormány, és ezért aztán most nem volt... nem tudom, szóval, de ez nem ilyen egyszerű. Ez, vannak ebbe a kormányba kinevezett nemzetbiztonsági emberek, akik én nem tudom megítélni, nekem nem szakmám, laikusként azt gondolom, hogy hát nekem nem meggyőző, amit csinálnak, de nem értek hozzá. De akik erre jó lenne így rátolni, hogy ők azok miattuk, vagy...
Hát figyelj, de azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetnek politikai felelőse kell, hogy legyen.
Lesz,
ami nem most fog kiderülni, hanem ha vége van ennek a háborúnak, akkor utána lesz ez minden bizonnyal. Mint ahogy egyébként a jomkipuri háborúnál is az volt, hogy miután vége lett...
Fantasztikus filmek fognak születni, és olyan vége láthatatlan Netflix sorozat nézést bekezdhetünk majd. Ez lesz az eredmény.
Én ez nem nagyon fogja vigasztalni azokat, akik elvesztik a hozzátartozóikat, de értem.
Én amúgy két dolgot nem értem. Egy dolgot értettem, tehát az, hogy 600 magyar állampolgárral tartja a kapcsolatot a külügyminisztérium Izraelbe, azt értettem. De ki az a 12, aki a gázai övezetben van?
Hát a gázai övezetben, aki nem zsidó például.
De kinek van annyi esze, hogy oda menjen?
Hát kérdezd meg azokat a nőket, akik oda mennek feleségek például.
Így.
Nagyon gyakori, mondjuk a Debreceni Orvosi Egyetemen megismerkedik
elnézést, akkor nem akartam.
És elmegy vele, és mehet olyan helyre, ami például nem számít Izraelnek.
És akkor bemegy Gázába.
Ebbe a térségbe, és akkor igen, tehát az vagy Hebronba lakik, vagy szóval ilyenkor mindig van egy csomó olyan magyar állampolgár, akit olyan helyről kéne kihozni, amiről...
Ez a Kalandvágyból külföldre című...
Nem, ez a szerelem, Kristóf.
Ja, okay.
Amit te nem ismerhetsz most már, de...
De minden esetre azt nem tudom, azt nem tudtam, hogy 600 magyarral van viszonyban a követség. Én azt tudom, hogy voltak olyanok, akik itteni állampolgárok is, de azért Brahiból fölhívták a magyar követséget, hogy mi a teendő szerintük, mert ugyan nincsen gépek, és nem sikerült kapcsolatot teremteniük a magyar követséggel, ami nagyon...
Mi meglepő!
Ami nagyon ritka, mert nagyon jól működik szóval nálunk nagyon jól működik a követségi, tehát egyrészt tök közvetlen a viszony, és teljesen normálisan. Most az új garnitúrával még nem találkoztam, de az előző teljesen flottul működött, és lehetett velük kommunikálni, és nagyon sokan dolgoznak, ugye, akik itteniek, tehát izraeli alkalmazottai, magyar származású alkalmazottai a követségnek, akik ugyanazt élik át, ugye, mint én, vagy... De szóval ilyen nagyon segítőkész szokott lenni az itt élőkkel is, meg a turistákkal is, tehát nincs ez a, mint amit Angliából szoktam hallani, hogy egyszerűen nem lehet a követséggel bírni, mert
azt én is tapasztaltam, amikor anyósom itt volt, szóval... akkor 6 nap után, amikor anyósom már rég otthon volt, akkor válaszoltak, hogy miben tudnának segíteni. Hát mondom, köszönöm szépen, mert megoldotta. Aztán végén a holland nagykövetség oldotta meg, hogy hogy tudom Angliából kimenekíteni az anyósomat a Covid idejébe, tehát készrőhely volt.
Egyszer meséltem nektek, hogy ez hogy néz ki belülről egy ilyen nagykövetségi ügyelet. Van egy telefonszám, amit átirányítanak minden nap valakire, vagy 12 órás váltásban van általában, és akkor a nagykövetség valamely munkatársa, a gazdaság és Gizike, vagy a sofőr Pista, vagy a valaki, és akkor az fölveszi. És
vagy a Derdák.
A Derdák az ment volt ettől, képzeld el. Az én kollégáim csinálták, de nekem nem kellett, mert a magyar évad alatt a Magyar Intézet igazgatóját kivették erről a listáról, és én nem jelentkeztem, hogy esetleg vissza lehetne kerülni erre a listára, úgyhogy ezért
pedig
nekem...
veled érdemes lett volna dumálniuk.
Na most erre nincsen semmiféle kiképzés igaziból, vagy legalábbis régebben nem volt, hát 10 évvel ezelőtt nem volt, tehát teljesen, hogy mondjam, átlagos tájékozottságú és képességű emberek mindenféle plusz igazi háttér nélkül próbálnak segíteni. Hát én nekem az a tapasztalatom, hogy nem is nagyon tudnak segíteni.
Hát igen, főleg amikor valami vészhelyzet van, mert ilyen általános kérdések, vagy hogy tudom meghosszabbítani az útlevelemet, szóval azért az elég rendesen le van írva mindenhol. Minden esetre azt nem tudtam, hogy azt tudtam, hogy egy roma turista csoport például itt rekedt a reptéren, tehát már kim voltak a reptéren, amikor kiderült, hogy nem fog elindulni velük a repülő, és egyébként is légiriadó van, és stb. Stb. Nem tudom, hogy ő nekik mi lett a sorsuk. De...
Ők nem kértek, ők mondták, hogy ők kint megvárják a fölajánlották nekik a szállást.
Nem, de én azt olvastam, hogy kértek a külügyi segítségét, mert hogy elfogyott a pénzük is szegények.
Hát ja. Ezt el tudom képzelni.
Én akkor ott akadtam el, amikor még azt hitték, hogy hazajutnak.
Minden hát, esetre az, hogy van 600 halott, és több mint, tehát minimum 600 halott, tehát még egy csomó embert nem azonosítottak, és addig, amíg nincs neve, meg izéje, addig nem tudjuk, hogy, és több mint 2000 sebesült van, ez egy olyan szám, ami, és hogy ezeknek a nagy része a civil lakos. Tehát, hogy ezek olyan számok, ez amik
azért,
nem...
Azért brutális szám, mert hogy én most pont megnéztem az 50 évvel ezelőtti Jom Kipuri háborúnak a számait, és ha jól emlékszem, ami 2600 áldozat volt összesen, és az egy 20 napig tartó, vagy 20 valány napig tartó háború volt, konkrét háború, sok katonával, és a többi, és a többi. És ahhoz képest ez a 600 halott, akit mondasz, hát ez
egy nap alatt. És, igen, és úgy, hogy sokkal. Ezek nem a katonák, tehát a katonák majd még igen, csak most igen, fognak igen. Elesni, amikor is, majd igen. Bemennek a Gázába a tankokkal. Meg a... És amit kérdeztél, hogy mi a jövőkép, nem tudom elképzelni. Tehát nekem ez az üzenet, hogy Gáza soha nem fog úgy kinézni, mint eddig. Hát megmondom őszintén, nagyon sokszor nem néztem meg a Google térképet, hogy néz ki Gáza, de mondjuk vannak nagy üres területek, meg szóval ilyen gondolom mezőgazdasági területek, meg tényleg van, ahol nagyon sűrűn laknak, meg vannak villák, meg vannak nyomortelepek, meg van sok emeletes ház, tehát ezeket ismerem, de hogy nem, szóval nem, ez számomra nem egy információ, hogy nem úgy fog kinézni, és akkor tudod, vannak a nagyon szélsőséges izék, hogy egy nagy parkolópálya lesz a helyén, majd meglásd. Szóval, hogy tudod, ezek nekem nem mondanak semmit. Azt se értem, hogy múltkor, pár órával ezelőtt a híradóban volt egy, bejátszottak egy összeállítást, a Bibi különböző években elmondja, hogy terítettük le a Hamaszt, és szüntettük meg, aki ugye most épp megtámadott minket, tehát és hát az a félelem, ami jövőkép kérdezett, hát az a félelem, hogy a Hezbollah csatlakozik ehhez az akcióhoz, és hogy egy ilyen harapófogó, és miután az a neve az akciónak a másik oldalon, hogy Al-Aqsa, ezért azért lehet attól félni, hogy a vége ennek a dolognak mégiscsak majd Jeruzsálem béta tőlünk két létszarnyira a térképen fog majd valami kicsúcsosodni. Az Al-Aqsáról annyit érdemes laikusként tudni, hogy az a harmadik szent helye a muszlimoknak és a zsidóknak a legszentebb helye, ez a bizonyos templomhegy, ahol állt a szentély, amit kétszer leromboltak, és ennek a szentélynek az egész építménynek a maradványa az a fal, amit siratófalnak szólítunk, és ugyan izraeli honvédek őrzik ezt a területet, de nem mehet be akárki, akármikor, aki izraeli állampolgár zsidó, és a zsidók nem imádkozhatnak fent a templomhegyen, és időről időre felengedik őket, mert mégiscsak ez az ő egyetlen és legszentebb helye az ő vallásuknak, tehát ami logikus, hogy beengedjék őket, de valóban a bejáratnál izraeli katonák állnak nekem utat, hogy bemenjek oda, tehát azt hiszem a Derdák simán bejutott.
Igen, tudom, azt hiszem, hogy nem is kértek semmit, vagy talán egy útlevelet. És akkor nem csak szóval izraeliek álltak ott egyébként, hanem a...
Vegzálnak, vagy...
A másik oldali katonák is ott állnak a legnagyobb egyetértésben.
Hát esetleg jordánok. Vagy nem. Ja.
Nem tudom, én szürke ruhában voltak.
Szóval nem az van, hogy itt valami kérdés van, hanem mindig az a trigger, hogy az Al-Aqsa. Az Al-Aqsával van valami, de nincs semmi vele. Szóval, hogy ugyanaz van vele, mint tegnap előtt, meg múlt héten, és akkor nyilván vannak szélsőséges erők, akik megpróbálnak bizonyos ünnepeken följutni különböző imákra, és akkor ottan azért mindig van valami csetepaté, de
valami
hogy
új miniszter is ott kezdte az első munkanapját.
Persze. De ő azóta már többször volt fönn, de ez másokkal is előfordul, szóval, hogy ez nem kéne igazából, hogy ez egy trigger legyen bármire, hogy oda fölmegy egy zsidó politikus, mert miért van az, hogy Izraelben van egy csomó olyan hely, ahova én nem mehetek el Betlehembe, mert izraeli állampolgár vagyok, nem mehetek el különböző, ilyen mehetek el Jerikóba, hova te elmehetsz. Én miért nem mehetek el saját országom állampolgáraként a saját országomba bizonyos helyekre, azért mert ki van téve egy nagy piros tábla, hogyha izraeli vagy, nem gyere ide be. Azért, mert van egy megállapodás az oszlói szerződés értelmében, amit nagyon pozitívnak és jónak találtam annak idején. Most egy kicsit azt gondolom, hogy lehet, hogy ezeknek a tudatába nem biztos, hogy föl kellett volna fegyverezni a palesztin hatóságokat, de nyilván most sincs más megoldási kulcs, mint hogy az lenne jó, hogy azokon a területeken, amik az ő fennhatóságuk alá tartoznak, ők rendet tartanának, nem tartanak rendet, akkor be kell menni és rendet csinálni. Ha ők maguk nem mennek be, és megkérik az izraeli katonáságot, hogy helyettük menjenek be és csinálják rendet, akkor az izraeli honvédség bemegy és rendet csinál, ez aztán magyar sajtóban meg elolvashatom, hogy is van ez.
De most tulajdonképpen a paleszti hatóság elnöke is azt mondta, hogy tökéletesen egyetért ezzel az akcióval, ha jól értem.
Igen, ez egy új dolog.
De érdekes, hogy a magyar sajtóban is azért még az olyan lapok is, akik úgymond liberális, tehát a mainstreamnek hívják ezt, hogy a helyes, hogy még ott is néha úgy fogalmaznak, hogy az izraeli erőszak, és akkor most is meg akartasz.
Nem néha, mindig. Tehát az egy nehéz válság, erről már többször volt szó, hogy önmagamat liberális értelmiségként számon tartó, inkább arra húzó egyedként a magyar megfelelő sajtótermékeket kinyitva azt kapom, hogy én egy rohadt szemét agresszor izraeli vagyok, miközben jó, az egész mindenhol, ország azért, de... mindeközben az egész csak ország azért van, mert az egész családomat kiirtották, és ezért kénytelenek voltak megszavazni nekik egy országot, ahol elmehetnek a szemét angolok, amerikaiak és egyebek, dacára, akik az egész háború alatt visszafordították a menekülők hajóit, akik elpusztultak Auschwitzon, stb. Ismerjük ezeket a sztorikat, tehát amikor bekerülsz egy ilyen harapófogóba, hogy az, ahova te elvileg tartozol, ott te nem vagy oké, és át vagy lökve egy másik sarokba, az nagyon szar érzés, tehát nem tudsz. És a másik felfogás meg az, hogy aki kurvának ment, az tűrje, hogy dugják, szóval, hogy ezek, tudod, ezek mind olyan dolgok, amikkel nem tudsz mit kezdeni, és én nem tudom, hogy ti nektek hányszor kell elmagyarázni, hogy miért mentetek Olaszországba, vagy Franciaországba, vagy Angliába, és hányszor osztatnak benneteket a kormányotokkal, vagy a nem tudom mitekkel, szóval, hogy
elején nem, zsidó most vagyok, kezdenek.
Itt lakom, izraeli állampolgár vagyok, és azt gondolom, hogy saját választásom, és ezt ugyanúgy el lehetne fogadni, mint az, hogy te Olaszországban is, vagy Franciaországban, vagy Angliában, vagy Svédországban, vagy whatever, vagy ott maradsz Magyarországon. Tehát, hogy lehetne egy ilyen türelem.
És... Valahogy szeretném a Gergőt, igen, már jelentkezik is a legjobb pillanatban, mert valahogy szerettem volna behúzni ebbe a dologba. Figyelünk.
Ági, szerinted most ez hogy fog megváltozni ettől tehát ez egy iszonyatos csapás Izrael önképére, Izrael biztonságérzetére, a hétköznapi valóság át fog alakulni, máshogy mennek ki az emberek az utcára, máshogy néznek egymásra. Tehát igen, most nyilván, de hogy ez
így, is vége,
akárhogy is végződ, nyilván Izrael katonai ereje, meg képességei kétségbe vonhatatlanok, tehát nem kérdés, hogy katonailag ezt meg fogja nyerni ezt a háborút. De nyilván nem lehet visszaépíteni a korábbi közállapotokat, közérzetet, stb. Ez hogy fog módosulni? Mit látsz, vagy mit gondolsz?
Hát az a kérdés merül fel, hogy azok az emberek, akik az úgynevezett OTEF áza, tehát Gáza mellett laknak abban a 30 kilométeres sávban, hogy ők hogy fognak visszaköltözni a kibucukba, mert azt ismerik, hogy rakétázzák őket, és nyilván egy részük azért lakik ott, mert patrióta, a másik része meg azért lakik ott, mert amikor szeretné venni egy ingatlant, vagy egy földet, vagy nem tudom, akkor ezt nem tudod Tel Avivba, vagy Jeruzsálembe, vagy olyan helyen megfizetni, nem csak én, hanem senki, ami messzebb van. Tehát, hogy most azért mennek oda az emberek, ahogy azért mennek délre az emberek, vagy azért mennek Judea-Szamáriába az emberek lakni, mert sokkal olcsóbb, tehát nyilván. De hogy fogják őket
és
oda,
most még olcsóbb
ezeket
lesz.
Az agyon traumatizált, eddig is agyon traumatizált gyerekeket a szüleik oda visszavinni, ahonnan elrabolták őket, vagy ahol ezeket az eseményeket, hogy fogják ezeket a közösségeket újraépíteni, erről sok szó esik, hogy ezt senki nem tudja elképzelni. Ahogy nem tudom elképzelni, hogy lehet majd újra hinni abba, hogyha ha bármi történik, akkor majd lesz egy világos mondás, hogy mit kell csinálni, vagy szóval, hogy egyáltalán, de izraeli állampolgárként ahhoz vagy hozzászok, vagy bárhol történik a világon bármilyen katasztrófa, akkor az izraeli mentő alakulat elsőként jelentkezik, oda megy, megoldja. Ha kimenti, elintézi, nem tudom. Szóval, hogy ez egy olyan csapás, ami el sem tudom képzelni, hogy ez a társadalom hogy fog ebből fölállni, és akkor itt ez kapcsolódik ahhoz a töréshez, ami már amúgy is volt, hogy abból is úgy tűnt, hogy nehéz lesz fölállni, és most ezzel bíztatom magamat, hogy ezt a törést fogja ezt begyógyítani, és valami új alapokon szerveződően további hittel, hiszen minden háború után további hittel, tehát valahogy ugye a Jom Kipuri háború után is, vagy a függetlenségi háború után is el lehetett hinni, hogy itt lesz élet, és érdemes ültetni még egy fát, és hogy annak ellenére, hogy meghalt a mindenkit, mégis csinálni kell tovább, szóval ezt azért így minden beszélgetésbe lehet hallani, hogy hát kell venni egy mély levegőt, és tovább kell menni, és tényleg milyen más választásod van, amikor kérdezik tőlem, hogy miért nem megyünk haza, de hogy hogy érted? Szóval, hogy meg hányan menjünk haza, hogy a gyerekem szerelme, meg annak a testvéreim, meg az anyukája, meg az apukája, meg a... Szóval, hogy mi nem, szóval nem egyedül vagyunk, hanem hatan vagyunk egy család, és mindenkinek van párja, meg dolga, meg... Szóval, hogy ez nem így működik.
Hát, hogy
és
haza,
akkor...
tehát, hogy...
Vagy hova haza? Szóval, hogy igen. Azért jöttünk el, mert nem kellettünk ott. Szóval, hogy mi nem azt éltük meg, hogy annyi a meló, mint a szemét, hanem azt éltük meg, hogy nem vagyunk számba véve, vagy nincsen szükség, nem kell a tehetségünk, vagy az eszünk, vagy a
inkább
odaadásunk,
az utóbbi.
Vagy nem tudom.
Mert munka annyi van, mint a szemét, csak nem kell, hogy egy kicsit okoskodsz, tehát nem kell a tehetséged.
Szóval nehéz kérdések ezek, és el sem tudom képzelni, hogy mi lesz, de azt lehet gondolni, hogy végülis ha ilyen, én akarok fogalmazni őszintén, hogy a zsidók mindig mindenből fölálltak, hiába próbálták őket így, meg úgy, meg amúgy, és Izrael is mindig lesz szerintem, szóval nem tudom elképzelni ezt a szenáriót, hogy nem lesz Izrael, de Izrael jelenleg azért azt kell, hogy mondjam, hogy a létéért küzd ezekbe a napokba, vagy órákba, és ezt baromi szar kimondani. Egy olyan magabiztos pozícióban, amiben eddig én is éreztem magamat, mint mindenki más.
Szerinted az tehát azért a Bibiről azt azért lehet, nem tudom, kívülállóként is sejteni, hogy mondjuk a politikai felelősséget igyekszik mindig elhárítani, másra kenni, kibújni, és a többi, és a többi. Egy háborúban kitűnő eszköz van az ő kezében arra, hogy ezt megtegye. Az az én kérdésem, hogy abban a politikai helyzetben, amiben most ez a kormány van, és amilyen szélsőségesek is benn vannak egyébként ebben a kormányban, te mekkora esélyt látsz arra, hogy a válasz az sokkal brutálisabb lesz, mint amit mondjuk a világ képes elviselni. Mert az viszont szerintem nagy veszély, hogyha ebben a
melyik
háborúban...
Melyik válasz, a válasz csapás?
Igen, ha ebben a
hát
háborúban túltolja a biciklit,
hogy Amerika
a Bibi...
megmondta, hogy azt csinálunk, amit akarunk gyakorlatilag. Ez Izraelnek ez a 9-11, vagy a Pearl Harbor, szóval, hogy nincs, tehát azt sokszor elmondták, hogy joga van megvédeni magát, tehát ez azért sokféleképpen kifejeződött az, hogy most ha a parkoló, akkor a parkolópályává alakítás, szóval minden játszik. És nekem igazából ez a döbbenetes, hogy arra jöttem rá, hogy ez a különbség a katonai akció, meg a nem tudom mi között, meg a háború között, hogy a játékszabályok a háború esetén azok gyakorlatilag nincsenek. Tehát ha el lehet rabolni civileket, akkor nincsenek játékszabályok ezek szerint, mert a civileket humanitáris alapon azonnal vissza kéne adni, civilt elrabolni, az háborús bűn, civileket megölni, szóval hogy ezek nem kérdés, hogy tehát nem tudok elképzelni olyan túlzott válaszcsapást, amit lehet mérni, és ez elfogadhatatlan lenne elvileg, gyakorlatilag meg nyilván, ahogy már most vannak kommentek minden cikk alatt, amit nem szabad nyilván elolvasni, de hogy lesz. De most az is azért elég fontos, mert a laikusok nem tudják, hogy az a légvédelmi arzenál, ami Izrael számára megadatott, és az a millió óvóhely és biztonsági szoba és minden, ami ezen az oldalon van, az ugye a gázai oldalon nincsen. Tehát mindig, amikor válaszcsapásról beszélünk, és a liberális újságok például összehasonlítják, hogy meghalt 5000 civil Gázában, akik nem tudjuk, hogy tényleg civilek-e, és meghalt 20 ember Izraelben, akkor azt lehet gondolni, hogy az a probléma, hogy nem halt meg elég büdös zsidó. Azért nem hal meg 15000 ember egy ilyen rakétatámadásban, amikor több mint 2500 rakéta érkezik civil célpontokra, nem katonai bázisokra, mint a másik oldalon, és nem katonai vezetők, terrorszervezet vezetők házaira, mint Gázában szokott, hanem civil lakosságra érkezik 2500 darab rakéta. Ha nem lenne óvóhely, akkor mindenki megdöglene. Abban, hogy van óvóhely, azért én kurva sok adót fizetek, hogy legyen, tudod? Szóval, hogy az, hogy mi a prioritás, hogy mire költöd a pénzt, az a mennyiségű segély, ami arra a pici területre, ami Gázát jelenti, ömlik a nemzetközi csatornákon, amiből palotákat építenek maguknak a Hamas vezetők, és a gyerekei külföldön járhatnak egyetemre, és ők most Libanonba kuksolnak a föld alatt valahol, szuper biztonságos bunkerben, miközben a civileik élő pajsként fognak meghalni ezekben a rakétatámadásokban. Azok az alagutak, amikhez a betont nem tudom honnan szedik, mert elvileg nem lehet bevinni, azok az alagút rendszerek, amik egész Gáza alatt vannak, ezekből az alagút rendszerekhez felhasznált betonból lehetne a civileknek adni menedéket, amikor rakétáznak, be lehetne őket engedni ezekbe az alagutakba, nem engedik be őket, nem engedik őket ki az épületből, amit bombázni fognak, van egy ilyen kopogtató bomba nevű dolog, tehát az izraeli légvédelem, vagy légierő azt csinálja, hogy jelez, mielőtt lebombáz egy épületet, hogy ki tudjál belőle menni, már nem az a cél, hogy téged lebombázzanak, hanem hogy az infrastruktúrát szétbombázzák. Nem engedik ki őket az épületből, hogy iskolák alatt vannak a rakéták, hogy óvodák bölcsödék tetejéről rakétáznak. Ezek olyan dolgok, amiket nem tudsz fölfogni európai értelmiségi emberként, és azt gondolom, hogy nem európai értelmiségi emberként kell gondolkodni valószínűleg, hanem a tényeket kell figyelembe venni, és nincs olyan válaszcsapás, ami erre, ami most történt, az durva lenne. Gondolj vissza a 9-11-re, vagy a Pearl Harborra, és itt a válasz.
Én azért ilyen, hogy kíváncsiak én is, hogy a magyar társadalom, hogyha otthon valami nagy baj lenne, az működne. Tehát ugye vannak a legendárium, hogy az 56-ban hogy működött a magyar társadalom, hogy betörték a kirakatot, de amit kivettek onnan dolgot, aznak a árát ott hagyták, és a pénz az ott maradt, meg hogy segítették egymást, hogy az, hogy ez most, tehát most ennél még jobban szépszabdalt társadalomban, a magyar társadalomban, hogyha valami, ha például a román hadsereg bevonulna, akkor mennyire mennének a magyar fiatalok?
Ez óriási, amikor én katona voltam a 80-as években, és így nagyon, nagyon bevasztak a tisztek, akkor ezért egyetlen egy ellenségkép volt a büdös szőrös talpú román.
Ne, nekünk is a kiképzésnél ez,
hogy... Azt találták meg, azt az egyet bírták meg. Hogyha a román osztrák egyi vadász, arról szó nem volt, vagy hogy jönnek az olasz, nem tudom, légideszanti, erről nem is hallottak, büdös román, arra fenték a fogukat, elképesztő igen, volt ez a sötét.
Mert én néha kérdezgettem a gyerekeket, hogy ők mit csinálnak, hazamennének harcolni? Dehogy. Nem valószínű.
Nálunk rögtön fölmerült, hogy de. Na de ez, hogy néznének ez, a szemébe ez, azoknak, akik ott vannak a barátaik, és hogy utána nem tudnának kapcsolódni, mert...
Most várjál, de most Izraelbe vonulnának be rögtön, vagy pedig...
Nem, Izraelből hazamennének Magyarországra, bármi történne, mert ott lennének a barátaik ebbe a bajba, és akkor... És hogy akkor az, hogy lenne tovább, szóval, hogy erről azért nagyon sokat beszélgettünk az Ukrajna kapcsán.
Nálunk is akkor merült föl ez, hogy mi lenne. Hogy de nem így, hogyha oroszok vonulnának be, hogyha románok vonulnának, vagy akkor
mi? Teljesen mindegy ki, hogy akik ott vannak, és meg kéne védeniük magukat, hogy ők ráadásul ugye a szaktudásukkal mennének haza, és akkor nagyon sokat kellett velük beszélgetni, hogy megnyugtassam magamat, hogy majd igazából nem mennének haza, de azt hiszem, de.
De tovább is tudom, hogy hogy kössek át, úgyhogy...
Addig is, amíg direkt... nincs háború Magyarországon, milyen közösségépítési lehetőségek vannak magyaroknak,
magyarok között. Köszönöm szépen, köszönöm szépen.
De figyelj, egyébként tulajdonképpen, hogyha gondoljátok, akkor az Umbriai Magyar Köztársaság legalább egy szimbolikus hadüzenetet be tud adni, kulturális hadüzenetnek fogjuk hívni. Tehát,
melyik hogy... hoztok majd? Vagy
hogy... És akkor le lehet tesztelni, hogy mi van.
Jó, úgy. És hogy néz neki ez a hadüzenet? Tehát, hogy akkor ezt írásban nyújtanátok át, minden bizonyal igen, hiszen mégiscsak írsz, vagy, tehát, hogy van-e bármilyen formátum ennek?
Ez nagyon szép kérdés, semmiképp sem kéne hagyományos formátumot választani, tehát, vagy
hiszen ez nem egy hagyományos esemény.
A nem létező festő képességemmel festenék egy képet, amit aztán nem tudom, elégetnék, és ezt fölvenném, és föltenném az Instára, nem tudom milyen módon, de hogy mondjuk legyen érvényben egy ilyen kulturális hadüzenet, tehát hogy a magyar kulturális életet az Umbriai Magyar Köztársaság azt igenis vindikálja magának, és ezt deklaráljuk. Most hivatalosan, én mint az egyetlen létező igazi állampolgár, mert ugye én vagyok a
várjó. Ez legyen így.
De hogy nincs több állampolgárod, csak ez az
egy. De van. Természetesen Éva az elnök, a miniszterelnök is egy személyben. Tehát ez egy olyan sajátosan különleges liberális demokrácia, ahol igazából egy ilyen furcsa matriarchális, leválthatatlan diktatúra is működik egyben.
Ez családi diktatúrának.
Ez egy családi diktatúra. Szóval ebben az hogy ugyanakkor ez egy folyamatosan változó poén faktora annak, hogy ennek milyen politikai rendszere van. Időnként teljesen bázisdemokrácia, időnként pedig, hogyha rosszabb napunk van, akkor ez azonnal egy ilyen királyság, igen, tehát egy örök szakrális királysággá változik, teokráciává.
És akik birtokosai az útlevélnek, azok állampolgárok, vagy csak útlevél birtokosai, vagy csak rezidentek, vagy ők minek minősülnek?
Itt mindenki saját maga dönti el, hogy ő mi ebben a rendszerben.
Anarchia.
De valahogy viszonyulnia kell a királynőhöz.
Ki mennyit tesz bele? Annyi tartalmat fog adni ennek a történetnek. Tehát van két csodálatosan lelkes állampolgára rajtunk kívül még a köztársaságnak, akik ide költöztek. Ezt talán meséltem múltkor, hogy hallgatták a Klubrádiót, és aztán egyszer csak úgy döntöttek, hogy ők akkor ide költöznek az Umbriai Magyar Köztársaságba. És ők mérhetetlenül sokat tesznek bele, nagyon sokan szintén egyébként nagyon sokat tesznek bele. Vannak, akik ide vágyódnak, ugye ma van a nemzeti ünnepünk, ezt szerettem volna nektek elmondani, október 8-án, három évvel ezelőtt, október 8-án léptem először Tódi földjére, és az gyakorlatilag az államalapításunknak az ünnepe, majd egy ilyen nagy történelmi pannót majd festünk erről, ahol én a Volvo terepjárommal bejövök a városkapun, és hát ez azóta nagyon sok ember vágyik ide, és például ma feltettem ezt a nemzeti ünnepnek a tényét megünneplendő a Facebookra, és akkor nagyon sokan kérdezték, hogy lehet itt állampolgára válni, és mondtam, hogy most ezzel a kérdéssel állampolgára váltál, hogy lehet, hát így. Aki ide vágyik, az ide tartozik, aki ide akar tartozni, az pedig itt van, hiszen ennek van egy virtuális.
Igen, de ennek a nagyon nyitott befogadásnak később lehet még hátránya, vagy nem tudom.
Tehát, hogy ez nekünk is megvan jogunk a saját történelmünkhöz. Ezt szeretném. Majd tanulunk a hibáinkból.
Lehet, hogyha minden országban minden állampolgár belerakná a maximumot, amit tud, akkor minden ország másképp néz neki, tehát hogy nem, hogy az is lehet, hogy csak az akaraton múlik, hogy nem megúszni akarod azt az államot, hanem benne lenni, megépíteni, meg azt, hogy legyen.
Igen, ennek ez a, ugye ez egy művészeti projekt, ezt sokszor elmondtam, tehát ez egy művészeti politikai projekt, ez egy Gesamtkunstwerk, ami mindenféle művészeti akcióból áll, amelynek részei politikai üzenetek is, de ezek persze mindig ironikusak, vagy mindig idézőjeles, de végig véresen komoly üzenetek, de mégiscsak az a lényege, hogy halálosan komolyan veszük azt, hogy itt egy szabad, szabad magyar kulturális tér működik, de ez a szabad magyar kulturális tér csak akkor fog működni, hogyha itt emberek akarnak valamit csinálni, nem csak mi. Tehát, hogyha nem csak mi deklarálunk valamit, és akkor tessék, nagyon jó Péter Fék, hát akkor csináljátok, hanem hogyha ide jönnek emberek, és akarnak
ez magyar színházat. Ez egy kulcsmondat, ugye,
Derne? Tehát én Magyarországon próbáltam megvalósítani Megyeren ezt a kis kulturális, én úgy gondoltam, kulturális projektemet, és ott az egészben az lesz, hogy nem az lesz, hogy más is csatlakozzon hozzá, hanem valahogy a magyar mentalitásból az jött, hogy Krisztóf Kám csináld, és...
Te csináld, mi megélvezünk.
Igen, és én például pont ezért nem értem a DERD.
Csináld ingyen.
Sőt, tegyél bele pénzt.
És tegyél bele mindent, a család életet mindent, és én ezért féltem egy kicsit a DERD-ákot, mert az ő kis kastélyprojektje pedig pont az én falu projektemnek a tükörképe, hogy sokan vegyünk egy valamit, építsünk valamit, tegyünk bele szívünket, lelküket, és éljünk, és hogy utána ebből a derdák hogy fog kijönni, azt nem tudom.
Figyelj, egyelőre nem állok vesztisre. Most megnéztem az adás előtt, hogy hogy állunk. Eddig 56-an fordultak meg mi nálunk. Ez nem... Nincsen még neve a helynek, nincsen egy ilyen frappáns szlogen, mint amit a Gergő itt már föl tud mutatni, de hát ő neki van 2 hónap előnye, mi ehhez képest csak
meg hát,
3 hónapja
meg vagyunk. Hát mégiscsak azzal foglalkozik, hogy igen, szóval.
Hogy ide összesen 122 ember iratkozott föl, hogy önkéntesnek jönne és segítene, és itt lenne, és amellett, hogy nyilván nekem állati fontos, hogy hogyan fogjuk tudni megvetni a csákjánkat a helyi közösségben, ez egy kis település, egy kis falu, 1500 lelkes, tehát nagyon fontos, hogy épülünk be a helyi életbe. Az legalább ugyanennyire fontos volt, hogy hogyan tudunk egyfajta mentőcsónakot adni. Kicsit ugyanaz, mint amit a Gergő mond Umbriából, hogy ez egy magyar kulturális projekt abban az értelemben, hogy nagyon sok művész barátom, színész, rendező, zenész, mindenféle művészeti ágakban gyakorló profi művészek élnek nagyon rossz körülmények között most már otthon. Nagyon, nagyon nehéz a sorsuk, nagyon nehéz a mindennapi betevő, a perspektívátlanság, a jövőkép nélküliség, és hogy én ebben szeretnék valamit középhosszú távon, tehát nem azonnal teremteni, bár az első pályázatunkat most már beadtuk az EU-hoz, hogy jövő tavasszal el lehessen kezdeni valami kulturális életet is ide teremteni, és ne csak az építkezés legyen. Szóval én ebben szeretnék valamit nyújtani, hogy szerintem az a kurva jók, hogy vannak ilyen kis szigetek, amik létrejönnek, és ahova esetleg lehet reményért fordulni. Az, hogy ide 50 embernél is több eljött, és itt eltöltött 3 napot, 1 hetet, 2 hetet. Képzeljétek el, van egy Árnyék podcast hallgatónk, aki onnan ismerte a projektet, hogy Árnyékot hallgatott, ott hallotta, és most már itt van velünk több mint 2 hete egy Berni magyar srác. Szóval, hogy ezek nagyon fontosak, ezek a kis ladik funkciók szerintem.
És mondtad, hogy pályáztatok az Uniónál, és hogy ott tulajdonképpen mire pályáztatok, hogy szervezhessél fesztivált, igen, vagy igen, csinálhassod a programot?
Igen. Nyilván miután a dervekék azért alapvetően egy üzleti vállalkozás óhajtanak majd később lenni, gondolom. Tehát most a mentőcsónak funkcióban vannak, de azért valahogy aztán majd nem. Szóval az volt az eredeti cél, hogy ez egy vendéglátóipari. Hát,
most a villanyt ki kell fizetni, tehát azért az ne legyünk árnyalviak.
Miután, és nekem erre nem volt pénzem, tehát én nem tudtam belepakolni a már fölélt összes tőkémet, úgyhogy a for profit vállalkozás abban az értelemben, hogy az fogja fenntartani a mentőcsónakot, tehát hogy profi anyagokból építkező csónakról beszélünk, de attól még az élettengerén való hajózást, a vitorlát és a szelet, ezt a kultúra fogja biztosítani, szóval nyilván nem azzal fogom szórakoztatni magam, hogy ágyat húzok és sort szolgálok föl, hanem avval, hogy fesztivált szervezek, és már létrejött az első 2 művészeti alkotás, képzeljétek el, ami így született, ami szerintem 3 hónap alatt nem olyan rossz. A Mikel Montanaro írt egy pici szösszenetet, és egy Fehér Zsófi nevű csaj egy nagyon szép pasztel akvarelt festett, és akkor azok már ki is vannak állítva.
És mint magyar pályázol az EU-ba, vagy mint francia pályázol
Nem tudom,
EU-ba?
Mennyire jutott el ugye a Brexit után hozzátok, hogy Magyarország nem nagyon tud most pályázni bizonyos
sehova
okokból EU-s pénzekre, nem francia egyesületként.
Mert utálnak minket Brüsszelbe, ezt ma megmondta a Peti miniszter. Utálnak minket, ezért. Ezért.
Tehát amit te kapsz forrás, azt nem Magyarország.
Ezt hívom az élettereteket, az életerőt.
Igen, én is ezt akartam jelezni.
Egyébként mi sem akarjuk véka alá rejteni, hogy itt természetesen ez közben egy üzleti projekt is fog válni, tehát ez nem csupán egy eszmei.
Nem bűn, hogy az ember meg akar élni.
De igen, mert mindenki azt hisz, hogy bűn, de nem.
Nem, a művészetből élés az a bűn, tudod?
Hogy igen, ez mindig meg szoktak kökkenni, hogy írók hogy képzelik, hogy ők pénzt akarnak keresni.
Meg. Hát mert írogassá után, miután kapáltál.
Így van.
Mint a zenész.
Inkább végezni, és akkor majd megtudom,
nekünk
hogy...
Nekünk mondták ezt már, hogy a zene az a munka után van. És akkor kérdezték tőlem ugyanazon a helyen, hogy és én mivel foglalkozom, mint a Gergőt már így lekáderezték, és mondtam, hogy én ilyen pszichoizé tanácsadás, meg minden, szóval az a zene után értem, tehát hogy én tudom, hol a helyem, tudom.
De hogy azt a
francia emberek gondolják, ilyen, hogy ugyanilyen modell épül, vagy hát Pepitában nálunk is egy alapítvány tervezünk, nem magyar alapítványt, még nem tudjuk, hogy hol fogjuk bejegyezni, ezen még töprengünk.
Onomásztok.
És ugyanígy az EU-s pályázatokban gondolkodunk, de semmiképp sem magyar zászló, vagy magyar felségjel alatt, és azok a működő dolgok, amiket most csinálunk, tehát van egy könyvkiadónk, a Felhőkafé könyvek, és van egy kreatív írás, illetve művészeti akadémiánk a nagyon szerényen csak Péterfi Akadémiának nevezett intézményünk, ahol...
A kastély projekthez képest azért.
Ahol évente több száz hallgatót tanítunk egyébként, tehát nagyon sok traumaírástól kezdve kreatív íráson, gyerekkurzuson keresztül mindenféle kurzusunk van. És hát ezt is ugye ebbe a projektbe integráljuk, tehát ez is az Umbriai Magyar Köztársaság égisze alatt hajózik, és hát ezekbe akarjuk a színházi zene és a többi projekteket is beleépíteni, és nem az irányunk az, hogy egy alapítványon keresztül várunk majd erre felajánlásokat, és természetesen pályázunk mindenféle Magyarországot leszámítva a világ bármely pontjára.
Az a biztató.
Kivéve sötét diktatúrákat, azoktól nem fogadunk el pénzt, de bármilyen egy kicsit is elfogadható helytől igen.
Az a jó hírem van, hogyha nem magyarként csináljátok ezt, de mi tudjuk, hogy magyarok vagytok, akkor még simán lehet egy Nobel-díj, vagy egy bármi, ami leesik ott neked, mert azt klasszikusan
így szoktuk. És utána viszont gratulálni is fog mindenki.
De ez így működik, persze.
Először külföldre megyünk, és aztán nobelizáljuk magunkat.
De ez direkt van.
Egyébként, de mutassatok nekem még egy kormányt az elmúlt 100 évből, aki 2 Nobel-díjat el tudott intézni.
Miért? 3-at? Már.
A kertész még a kommunisták. Azt még a kommunisták
intézték. Nem Viktor alatt volt?
És az véletlen volt. Nem, az nem. Ebben halálosan biztos vagyok.
Itt azért ebbe benne volt.
Az egy véletlen volt, már... és abban nem volt része a kormánynak.
Igen, de közben 2003, a NATO csatlakozás azért nagyobb hangsúly
2002
volt.
2002-2003, de az Andi is mindjárt megmondja. De hogy... Na. És az egy véletlen volt, tehát ugye az nem volt ennyire kiszámítva, megtervezve, mint ez a mostani kép.
Nem véletlen, hogy itt a zsarulás és potenciál hát, ne, a NATO csatlakozás. Ez nem zsarulás.
2002.
Igen, tehát az már sajnos a komcsik alatt volt. Tehát, hogy abban nincs simán nekünk részünk, de most igenis. Simán
a 2002-es kormány lekomcsizza, érted?
De nyilván még a Fidesz készítette elő.
A kertész Nobel-díjat, amikor megtudtátok, emlékeztek, hol voltatok? Az nekem egy ilyen, mint szeptember 11, egy ilyen, ilyen flash, hogy úristen, hogy ez milyen.
Én a Klubrádióban voltam hírszerkesztő, és én mondtam be, azt hiszem ott.
Wow. Az vagány, az menő.
Én csak annyit tudok hozzá, hogy nagyapám sokat foglalkozott azokkal az iratokkal annak idején, mint a Szép Irodalmi Kiadóban valaki.
Én biztos valami traktorban voltam, Nyaki Golajos, tehát...
Gergő, te hol voltál?
Én Bécsben nem fogod kitalálni, az Eszterházy Parkban laktam. Bécsben, és ott ültem az íróasztalomnál egy finom pohár vörösborral, és hallgattam az esti bécsi híreket, és akkor egyszer csak bang.
Az lett volna a sorzárás, ha Palit hallgatod a Klubrádióba, ahogy bemondja. Ezt kellett volna mondani, hogy dramaturgiailag menjünk vissza.
Igen, kezdjük el.
Hidd el, azt nem rúgjuk fel.
Jó, figyeljetek, én azt gondolom, hogy lehetne még egy csomó témát sorolni, amit lehetne csinálni még, de hogy én azt gondolom, hogy ez így kerek egész ma ez az adás, úgyhogy én elengednélek benneteket, és azt kívánom az Áginak, hogy nagyon gyorsan oldódjon meg ez a történet, ez a borzalmas háború nálatok, és a lehető leghumánosabban tudjon megoldódni, már ha van ilyen egyáltalán, nincs ilyen.
Háború
de
meg a humánus, is, az két egymásnak
nem, de a lehető legkevesebb áldozattal, tehát én csak arra akartam, hogy a lehető legkevesebb áldozattal, meg sérültel, meg nem tudom, és a lehető legkevesebb kárral, és a többieknek meg nem tudom, meg azt mondom, hogy figyeljétek ti is intenzíven a híreket, és szorítsunk nekik.
Ha hozzátehetem, hogy a Ynet News-t figyeljétek, ha angol nyelvű híreket akartok olvasni helyből, hogy ne a angol, ne a BBC-t, meg a CNN, nem Ynet News. Az körülbelül középen van, tök jól olvasható, van angolul.
Jó.
Helyit olvasható.
Kristóf beteszi a listánkba is. Azt hiszem.
Jó, be fogom tenni. Mindig és mindent elfelejtek betenni.
De nem mindent felejtesz betenni, de ezt reméljük.
Show notes-ba lesz, soha.
Aki ideig jutott a hallgatásban, annak azért gyorsan mondjuk, hogy gyertek, légy szíves az Árnyék Facebook közösségbe, ahol egyre többen vagyunk egyébként, és ezt örömmel látom, és ha van egy kávényi pénzetek, az dobjátok fel nekünk a Patreonra, és mindenkinek köszi, hogy itt volt. Szevasztok!
Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok! Sziasztok.